Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Az emberiség kalandvágya határtalan. Talán azért is húznak rendre kerítéseket, szögesdrótokat, telepítenek aknazárokat azokra az útvonalakra, amelyeken amúgy legtöbben szívesen közlekednének. Hogy ne legyen olyan egyszerű áthatolni rajtuk. Furcsa dolog ez, mert ugyanez a tervező emberfajta meg utakat, hidakat, alagutakat épít azért, hogy jól el lehessen jutni helyekre, amelyek ezek nélkül nehezen, vagy veszélyesen, vagy egyáltalán nem volnának megközelíthetők. Magyarországon is így van ez, pénzt és energiát nem kímélve épül egy vasútvonal Belgrád és Budapest között, a túlárazás belekalkulálva, a többi vasútvonalon meg tudjuk, hogy mi van, még szerencse, hogy a monarchia idején lerakták a talpfákat. Ugyanezen a balkáni vonalon nem csak útvonal, hanem határzár is épül, szintén jelentős mennyiségű közpénzből. Az meg azért, hogy a lényegében azonos útvonalon ne tudjon áthaladni senki. Mindezt rendszerbe is foglalja egy rendelet, amely újra és újra 6 hónappal, éppen most 2026. március 7-ig meghosszabbít a kormány. Ez a Magyarország területére elrendelt szeptember 6-án lejáró tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, amely válságot 9 évvel ezelőtt a kormány saját maga generált, de hát azóta kiszámolja. Szóval úgy megyünk bele a választásokba, hogy emiatt is rendkívüli és rendeleti kormányzás lesz, mintha az ukrajnai háború már nem is volna elég ürügy arra a célra, hogy bármilyen lázálmot minden különösebb cécó nélkül megvalósíthasson az úgynevezett kormány, és azt az ő egy személyben megtestesítő, úgynevezett mindent is tudója. Ebben nincs semmilyen meglepetés, a menekülők továbbra is megpróbálnak átmászni a kerítésen, az óriás plakátok pedig leleplezik gaz, kultúra romboló szándékukat, marad minden a régiben. No de mászni tanulni nem csak a határátlépőknek fontos. Új közérzetjavító rendelet jelent meg az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság programjának köszönhetően 105 általános és középiskolában épülhet mászófala következő tanévben. A falakon a gyerekek alacsony magasságban kötélbiztosítás nélkül mászhatnak, tették hozzá, hogy biztonságos körülmények között mászni és kihívásokat keresni szinte minden gyermek szeret. Gondolom, megismerkedhetünk a virtuális tornacsarnok fogalmával. Ezúttal nem a padok között kúsznak vagy négykézlába kölkök a mindennapos tesi órán a tanterem nélküli sulikban, hanem felmásznak az ebédlő vagy a vizes blokk falára. És vagy küld ehhez a tankerület ipari alpinizmusban járatos pedagógiai szakasszisztenst, vagy az évek óta állami csípőprotézisre várakozó nyugdíjas tanítónéni lesz az ügyeletes gyerekfelügyelő akrobata. Lényeg, hogy lesz mászófal, eszembe se jutna, hogy egy baráti vállalkozásnak a nyakán maradt volna éppen 105 feleslegessé vált berendezés, amelyeket éppen elsószat valahova, és éppen 105 népmesei szám, ugye? Bőven elég is lesz a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb számai szerint több mint másfélszer annyian halnak meg itthon, mint ahányan születnek. Újabb 30 ezer lélekkel lettünk kevesebben. A túlzsúfolt iskolák, óvodák rémképét a családbarát rendszer sikeresen leküzdötte. Aki a sok jóval nem kecsegtető körülmények közé mégis megszületett, az tanulhat végre mászni. Lesz, amin áthatolni is, tusványosan hallhatta a publikum a díszvendég, a minden összefüggést avatottan és elhivatottan elemző csúcspolitikus saját szájából, hogy a bécsi muszlim fertő miatt lassan nem csak a déli, hanem a nyugati határainkat is le lehet majd zárni. Így aztán 105 iskolában a nebulóink a holnap létező leghasznosabb tudást is elsajátíthatják. Megtanulhatnak átmászni az újjáépítendő, egyben hagyományőrző vasfüggönyön. Ha csak néhányan, kalandvágyból nem szeretnének itthon maradni.
Útszélen.
A Down-szindróma egy beleszületett kromoszóma eltérés, ami a 21. kromoszóma pár hibás osztódásának következtében jön létre. Többnyire középsúlyos vagy enyhe értelmi fogyatékossal jár, és különböző egészségügyi problémákkal társulhat. Magyarországon évente 150-200 gyerek születik ezzel a genetikai képlettel. Mindenki esete más és más. Vannak, akik mindig komolyabb támogatásra szorulnak, és vannak, akik alkotó munkát is tudnak végezni, például a Baltazár Színházban. És sokan a támogatott, néhányan a nyílt munkaerőpiacon is megállják a helyüket. A lényeg, hogy velük együtt élünk, számíthatunk rájuk, még ha kevéssé is ismerjük őket.
Elsőként azt keltette fel a figyelmemet, hogy az 5. Down tábornak volt vége most nyáron. Virt Gabriellával beszélgettek, a Pécsi Down alapítvány kuratóriumi elnökével. itt most arról, hogy először kezdjük ezzel az aktualitással, aztán menjünk bele az egész sok éves történetbe, hogy hol volt, mi volt a Down tábor, hány gyerek jutott el, hány Down színvonalas gyerek jutott el, és hogy néz ez ki, hogy képzeljük el?
Idén helyszínt váltottunk, most Pécshez kicsit közelebb voltunk. Egyébként nekem már a kezdetek során is így szívügyem volt az, hogy ha már pécsi székhelyű szervezetről van szó, akkor valahol a környék béli szálláshelyeket támogassuk azzal, hogy mi is megjelenünk, mert hogy én régen esélyegyenlőségi mentorként is dolgoztam, és hát tudom, hogy a falvak is milyen nehézségekkel küzdenek, tehát aki egyszer valahol szociálisan érzékeny, az azért több területen is. Úgyhogy már sok helyen megfordultunk, az első egyébként Alsómo családom volt, egy baranyai zsáktelepülésen. Azóta meg már megfordultunk Bács-Kiskun megyébe, a Szelidító környékére szoktunk menni, ami szintén egy jó választás volt, hiszen ott nagyon közel voltunk a tóhoz, ugye, és az egy külön élmény mindig a gyerekeknek, hogy fürödhetnek is. Ez lehet, hogy a hallgatók számára egy kicsit furán hangzik, de ez tényleg így van, hogy sokan nem jutnak el, tehát általánosítani nem szeretnék, de azért vannak olyanok, akik ritkábban jutnak el ilyen helyekre.
Higgyel, nem csak az önök gyerekei közül, hanem egész Magyarországon egész falvak, régiók vannak, ahonnan nem jutnak le a gyerekek ilyen helyekre.
Hát igen, tehát akkor ebbe egyet tudunk érteni. Most viszont mégiscsak úgy döntöttünk, hogy legyen ez egy közelebbi hely, úgyhogy Magyar Hertelenden voltunk. Itt is volt egyébként, pont egy fürdővel szemben volt a szálláshelyünk. Ugye az sem mindegy egy ilyen tábor szervezésénél, hogy milyen helyet választ a szervező, jelen esetben akár én is, meg a társaim, a kollégáim, mert hogy azért speciális igényeik is vannak a gyerekeknek. Ezeket a gyerekeket nem lehet csak úgy altatni, akár mondjuk 10-12 fős nagyobb szobákban, vagyis hát éppen lehetne, de azért sokkal célszerűbb, hogyha külön vannak elhelyezve egy segítővel, úgyhogy mi most már nagyon régóta úgy csináljuk, hogy 3 főre jut egy segítő, úgyhogy a szálláshelyet is így próbáljuk kiválasztani, ami egyébként nem egy egyszerű dolog, mert nem mindegyik hely felel meg ennek a kritériumnak, de szerencsére most találtunk egy ilyen helyszínt.
Vagy nagyon drága, ugye az a másik része, hát hogyha így megfelel, akkor dolog, drága ugye, lesz.
Igen. Gondoltam, hogy majd az anyagiakra is igen, hogy kitérünk. Ez egy másik fontos szempont, hisz egy ilyen tábornak a büdzséje azért most már ilyen 2,8 millió forint. Úgyhogy, és ugye nyilván mi nem nyerészkedés szempontjából szervezzük ezt a gyerekeknek, hanem azért, hogy élményekhez juthassanak meg, hát eleve, hogy valamilyen tábori lehetőségük legyen. Mert hogy az egész onnan indult, egyébként nem is 5 évvel ezelőtt, hanem már szerintem ilyen 6-7 évvel ezelőtt, hogy a szülők egy ilyen találkozás alkalmával felvetették, hogy hát nem lehetne valami tábort szervezni, mert hogy nem tudják hova tenni a gyerekeket, hogy nincs ilyen lehetőség. Most már azért látom, hogy körülöttünk is más szervezetek, alapítványok szerveznek táborokat, de sok esetben ezek inkább napköziek, ez pedig abban volt akkor nagyon egyedi 5 évvel ezelőtt, hogy ott alvós volt. És ami egy különlegessége volt, hogy ami számunkra is nagyon meglepő volt, hogy oké, hogy mondjuk a 10 éves Down-szindrómások még nem voltak ilyen helyen, vagy távol a szüleiktől, de hogy sok esetben a 20-30 évesek sem. Tehát, hogy azért tényleg bebizonyosodott, hogy óriási hiányt tud pótolni egy ilyen tábor, mert sok esetben ugye mondjuk, hogy tábor ez az, millió a kínálat, ugye a piac mindenféle lehetőségeket kínál, de nem feltétlenül az ő számukra. És hogy az se mindegy, hogy például a szülői oldalt, hogyha megnézik, hogy ki az, aki elengedi táborozni a gyerekét, vagy nem. Mert ez egy bizalmi kérdés is. Ugye akárkire nem feltétlenül bízzák a gyerekeiket. Úgyhogy nagy öröm volt számunkra egy 5 évvel ezelőtt, hogy bizalmat szavaztak, akkor, ha jól emlékszem, akkor 15 vagy 16 gyerek volt így az elsőben, most meg már ott tartunk, hogy hát 2 turnust kellene szervezni, de nyilván a humán erőforrás, meg ugye ahogy beszéltünk, az anyagiak sem teszik egyenlőre ezt lehetővé, de nagyon erősen gondolkodunk abban, hogy most a nagyok azok már egy bevett csapat, de hogy mi lesz azokkal, ugye, akik most már felnőnek ehhez, mondja 10 éves kortól fogadunk gyerekeket, mi lesz azokkal, akik most lépnek abba a korba, hogy ők is eljöhetnének velünk. Tehát, hogy ez egy nagy, nagy kihívás, és szeretnénk azért biztosítani azt, hogy mindenki számára, akit ez érdekel, el tudjon jönni. De a számot mégsem mondtam még el, tehát jelen pillanatban ott tartunk, hogy azért 25-26 gyerekünk van sok esetben. 24-nél szoktuk meghúzni a limitet, de azért mindig túljelentkezés van, nyilván olyan is van, aki visszamondja betegség okán, de azért az a 24-25 gyerek az szinte minden évben összejön. És már nem is hirdetjük, teszem hozzá, hanem belső körbe szoktuk csak értesíteni a szülőket, hogy mikor van az időpontja.
És akkor egyharmad annyi felnőtt, ugye?
Hát körülbelül igen, tehát így, hogyha azt mondom, hogy 24 gyerek, akkor 8 segítőre van szükség, és akkor ez így mindenkinek komfortos, 4 ágyas szobákban vannak elhelyezve. Ugye azt tudni kell, hogy ott azért a napi rutinban a gyógyszerelésre oda kell figyelni, mosakodás, egyéb egészségügyi dolgok, tehát azt azért nagyon nehezen tudnánk úgy csinálni, hogy most akkor van egy 3-4 mondjuk táborvezető, vagy aki a programokért felel, és akkor, amikor egy gyereknek éppen el kell vonulnia, vagy van valami külön problémája, akkor azért nagyon jó, hogy van ott mellette valaki. Ezért szoktuk mi ezt így csinálni.
Ugye a Down-szindróma nem minden esetben, de sokszor társul egyéb betegségekkel, például a szív problémákkal is, azt hiszem, hogy vese problémákkal is társulhat. Gondolom, hogy a gyógyszerezés talán ezért is szükséges, de hogy akkor, amikor mérlegelik azt, hogy ki mehet el önökkel, akkor ez számít-e? Hát ez nyilván valamilyen szinten kockázat is lehet, vagy pedig maga a szülő eldönti, hogy elengedi a gyerekét, vagy nem engedi a gyerekét pont emiatt a rizikó miatt?
Hát igen, ez egy fontos kérdés. Épp a napokban vagy hetekben olvastam például a magyaró érzékenységről, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk ezzel az allergiával élnek, ott a szülők szinte nem tehetik meg azt, hogy bárhova is elengedjék a gyereküket, mert nem tudják, hogy ott esetleg a levegőben megjelene valami olyan faktor, ami miatt rosszul lesz a gyerkőc. Mi egyébként emiatt nem szoktunk visszautasítani senkit. Odafigyelünk nyilván arra, hogy azért egészségügyileg stabil legyen a gyerek, meg egy tábor belépéskor is vannak kritériumok, ugye, hogy mit a hasmenéssel, lázzal, bőrbetegséggel nem mehet, de hát ez egy ilyen állami rendelkezés. De hogy az, hogy ha mondjuk valakinek szívbetegsége van, de az kezelve van, vagy például egy pajzsmirigy alul-felül működése szokott egyébként a legjellemzőbb lenni, ezek nem szoktak gondot okozni. Ami még ugye külön figyelmet igényel, azok az ételallergiák. Na ott aztán van minden is, úgyhogy a tej, tejfehérje, glutén és a kettő tojás, tehát ott is például ez egy külön feladat, hogy azoknak a gyerekeknek külön ételt kell rendelni, külön kell tárolni, külön kell szervírozni. Tehát hogy azért mondom, hogy ezek plusz energiák, amire sokan nem is gondolnak, tehát valóban oda kell figyelni. Ami még elő szokott fordulni, hogy volt egy táborozó lányunk, aki kerekesszékes, tehát például a helyszínt is mindig úgy szoktuk feltérképezni, hogy akkor ő mozgatható legyen, tehát hogy ez se legyen ugye akadálya annak, hogy esetleg jöjjön vagy ne jöjjön, tehát ezt is megoldottuk. Biztos, hogy lenne olyan egészségügyi dolog, bár ilyenben még nem futottunk szerencsére bele, amire...
Elmondom, szerintem a szülő se engedné, hogyha
hát igen, nagyobb... igen, tehát ezt a szülővel való konzultáció során lehetne valahogy mérlegelni, vagy eldönteni. Inkább ezen a ponton megemlíteném az értelmi akadályozottságnak a fokát, mert ugye az is különböző lehet. Ha például a Down-szindróma, ugye elő szokott fordulni, hogy mondjuk autizmussal keveredik, és ha mi ott 25 gyerekkel egy programot elkezdünk, és ott 25 gyerek hangoskodik, és mondjuk egy ilyen autizmus spektrum zavarral küzdő gyermek meg be van tolva egy ilyen közösségbe, hát az ott egy pár percen belül biztos, hogy
rémületet kap.
Így van, és bele valamit kezdeni kell. Egyébként volt több ilyen esetünk is, de hogy szerencsére az ember minden évben tanul valami újat, hogy lehet ezeket kezelni. Úgyhogy azért igyekszünk erre is odafigyelni, de megmondom őszintén, az lenne a legjobb, hogyha kicsit a funkcionalitás, illetve az értelmi képességeknek megfelelően lehetne őket táboroztatni, tehát mit tudom én, egy több turnus, és akár azok, akik még nagyobb figyelmet igényelnek, pont abból kifolyólag, amit az előbb elmondtam, hogy nekik egy sokkal kisebb csoportba megszervezni egy ilyen tábort, mert pont ezek a szülők azok, akikken a legnagyobb teher van, akiket sehova nem fogadnak be, és mindig összeszorul a szívem, amikor ilyenkor tényleg döntési helyzetbe kerülünk, hogy jöjjön, ne jöjjön, beterítődött a csapat, oké, akkor most azt fogjuk mondani fájó szívvel, hogy ne haragudjatok, de idén nem. Szóval, hogy mindig van ilyen, amikor az embernek egy kicsit összeszorul a szíve, és tényleg azt kell mondja, hogy bocsánat, de most már ez nem fér bele.
Egy zárójeles kérdés, mielőtt tovább lépnénk a tábortól, vagy talán ez egy picit tovább is lépünk, hogy van-e olyan gyerek, aki integrált oktatásba vesz részt, és előfordulhat-e, el tudja elképzelni, hogy egy integrált oktatásban résztvevő Down-szindrómás gyerek a többi osztálytársával mondjuk, vagy kortársaival menjen el táborozni? Van erre példa?
Én erre nagyon példát nem tudok mondani. Mi azért abszolút törekszünk erre, meg az ilyenfajta integrált együttműködésekre. Pont az első tábor után volt egy ilyen kezdeményezésünk is. Itt meg kell, hogy említsem Tamás Éva nevét, őt a Tamás Éva játéktárából lehet ismerni. Gyerekekkel foglalkozik, előadó művész, színész, illetve gyógypedagógus is. És ő volt az, aki pár ilyen gyerkőcöt kiválasztott, és mivel más táborai is voltak, megpróbálta őket így becsempészni oly módon, hogy mit tudom, egy 20 éves Down-szindrómás fiú, aki rettentően jól funkcionál, őt elvitte a saját táborába, és ott gyerekekre kellett vigyáznia. Tehát ilyen felügyelőként nyilván olyan munkát adtak neki, amiben ő is részt tud venni, tehát a mi esetünkben tudok erről beszámolni, az lenne az igazi, hogyha integrált táborokról tudnánk beszélni. Én nem nagyon tudok ilyenről, még talán azt tudnám említeni, hogy volt-e a táborozónk közül olyan, aki integrált csoportba járt. Hát amikor mi ezt elkezdtük, akkor az én kisfiam még egy integrált óvodába volt, tehát róla tudom. De általában egyébként 6-7 éves korban, amikor a gyerekek kijárják az óvodát, még ott van talán integrációra lehetőség, de onnantól kezdve nagyon-nagyon sok esetben bezárulnak a kapuk, és szinte mindenki speciális intézménybe kerül. Bár most eszembe jutott egy leányzó, aki kezdetek óta jár hozzánk, ő viszont Barcsi, és hát valószínűleg a településből is adódóan, meg azt, hogy nagyon jó pedagógus keze alá került, ő az első 4 osztályt, ha nem tévedek, de az is lehet, hogy kicsit tovább, ő integráltan járt általános iskolába. Hogy ő volt-e táborozni a saját osztálytársaival, azt nem tudom, de gyanítom, hogy nem, hiszen pont az ő anyukája volt az, aki felvetette, hogy nem tudott lánya táborozni menni, tehát innen jött az ötlet is.
Volt évekkel ezelőtt beszélgettem egy családdal, akik magyarországiak, és amiatt költöztek ki a Brit Királyságba, mert hogy a gyerek 6-7 éves, a Down-szindrómás gyerekük, ott is 3 gyerek volt, azt hiszem, ebből az egyik volt Downi, és hogy azért költöztek ki, mert azt mondják, hogy Magyarországon kitűnő minőségű korai fejlesztést tudtak megkapni, viszont attól a pillanattól kezdve, hogy a gyerek az iskolába bekerült, attól a pillanattól kezdve szinte semmit nem tudtak elérni, vagy semmiképpen nem volt folytonos ez a történet. Önnek ez a tapasztalata, le tudja ezt támasztani?
Igen, nekem is ez a tapasztalatom. Most ugye ezt egy kicsit meg is pendítettem, hogy ugye bezáródnak a lehetőségek, a kapuk, pont ebben a 6-7 éves korban. Egyszerűen ezek a gyerekek, még hogyha enyhe, na talán egy kicsit előre futok, vagy egy kitörét kell tennem, mert ugye minden intézmény belépés előtt a Down gyerekeket szakértői bizottság méri fel, és az ő képességeik alapján javasolnak utána akár integrált, akár speciális intézményt. Ebben ugyan van egy csavar, egy ilyen kicsit ördögi kör, hiszen hogyha a szülő, illetve a gyerek képességei is azt mutatják, hogy lenne lehetőség integrált oktatásban részt venni, és akkor még arról nem is beszélünk, hogy integrált vagy inkluzió, ugye, mert inkluzióról nagyon nem tudunk beszámolni, tényleg az integrációról tudunk csak beszélni. Tehát, hogyha még
tehát, hogy nem csak együtt, hanem hogy tulajdonképpen közelítsék egymáshoz a gyerekeket.
Igen, ugye az integráció azt jelenti, hogy ugyanazok mellett, szinte ugyanazok mellett a kritériumok mellett kell tanulniuk. Az inkluziója azt jelenteni, hogy az ő speciális képességeit azért mérlegeli, vagy akár szakemberi segítséget kapnának. Tehát a közösség maga az, ami befogadó lenne, de hát azért különbségtétel lenne téve. Na, de visszatérve az eredeti kérdéshez, igen, azt látom, hogy nagyon afelé tendálnak a dolgok, hogy nem e felé, ami pozitív irányba mozdulnál, hogy akkor az inkluzió, integráció, hanem az, hogy a speciális intézmények felé, ami utána azért lehet rossz kifutású, mert mondjuk tényleg nagyon jó képességgel rendelkező gyerekek az általános iskola végeztével, még hogyha az az iskola jó is volt, mindent megadott neki, akár a fejlesztéseket is, kikerülnek, onnantól nem nagyon tudják a szülők, hogy hova tovább. Egy-két lehetőség van, de abban ezek a jó képességű gyerekek nem biztos, hogy jól fogják magukat érezni, és feltalálják magukat. Tehát ezen a téren nagyon sokat lehetne még fejlődni és tenni, én úgy érzem.
Igen, hát viszont ez az angliai édesanyja, csak hogy lekerekítsem a történetet, azt mesélte, hogy ott az első iskolában nem volt az kérdés, hogy az ő gyereke egyébként az inkluzió céljából milyen plusz szolgáltatásokat kap, aztán szevasz, tehát így nem is volt az kérdés, nem kellett kérvényezni, nem kellett külön bármit csinálni, normálisnak számított.
Igen, igen. Mert most eszembe jutott, hogy beszélgetünk egy másik pozitív példa, szintén egy ilyen táborozó kislány, ők somogyiak, szintén szerintem egy abszolút kiemelkedő képességű, egy leányzóról van szó, aki most érettségizett, úgyhogy erről számolt be, de hát talán őket lenne érdemes majd megkérdezni egy következő riport alkalmával, hogy például ők ezt hogy tudták elérni, de mondom, ezek az esetek ritkák, mint a fehér holló.
Ugyan emberiségdíjat is kapott a Pécsi Down alapítványnál végzett munkájáért. Feltételezem, hogy az alapítványnak az egyik célja az, hogy mindaz, amit nem tud megadni az állami intézményrendszer, ellátórendszer, nem tudom én, bármifajta rendszer, ahhoz megpróbálják minden inkább hozzásegíteni ezeket a fiatalokat és felnőtteket is, ugye?
Igen, 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 gyerekektől egész felnőttekig. Hát nálunk is lehetne még mit tenni, de az a helyzet, hogy az alapítvány, talán 6 kuratóriumi tagja, az mind érintett szülő. Mi 7 évvel ezelőtt, talán most már 8 évvel ezelőtt vettük át az alapítványnak a vezetését, addig egy kicsit ilyen Csipke Rózsika álmába volt ez az alapítvány, és akkor a vezetője alapítója úgy gondolta, hogy akkor hát vagy megszünteti, mert ő nem szeretne többet ezzel foglalkozni, vagy hát ha úgy, mi úgy gondoljuk, akkor vegyük át, és engem keresett meg ezzel, én örömmel mondtam igen, mert pontosan ezt láttam már a gyermekem kiskorában is, hiszen akkor még csak talán 1-2 éves volt. Hogyha mi szülők, érintettek, nem tesszük bele a magunkét, akkor más nem fogja ezt helyettünk megcsinálni. Úgyhogy ezért is vágtunk bele ebbe a munkába. Ennek a hátulütője persze az, hogy mi munkával rendelkezünk, családunk van, úgyhogy teljesen önkéntes alapon, itt nincs fizetett munkaerő, önkéntesen tesszük azt, amit úgy érezzük, hogy tennünk kell. Tehát a humán erőforrás igény az nagyobb lenne, a pénzügyi háttér is nagyobb lenne, és akkor lehetne több mindenbe gondolkodni. Talán most így az emberségdíj kapcsán annyit tudnék hozzátenni, hogy lehet, hogy jó irányba sikerült elmozdulnunk, szépen lassan, igaz lassú ütembe, de ilyen biztos ütembe zajlott az építkezés. Manapság például azért közösségeket szervezni sem egyszerű, és én ebben látom a hatalmas erőt, hogy most már ilyen közel 100 családra van rálátásunk itt Baranya, Somogy, Tolna megyében.
Nagyjából azt hiszem, hogy 100-150 gyerek születik egy évben, ugye Magyarországon ezzel a szindrómával?
Hú, egyszer én is kiszámoltam, most így nem tudnám a pontos statisztikát, de úgy lehet kiszámolni, hogy 500-600 születésre jut egy Down-szindrómás baba, Tehát akkor, hogyha megnézzük az éves születések számát, akkor ebből már könnyen ki lehet számolni. Nem vagyunk kevesen, tehát ez tény és való, sőt, én is nagyon meglepődtem, hogy milyen sokan vagyunk. Tehát az egyik leggyakoribb genetikai rendellenességről beszélünk, és egy kicsit ugye azt is hiányoltuk, hogy maga a reprezentációja, vagy hogy is mondjam, az elfogadás, hogy egyáltalán, hogy tudjanak rólunk, ugye az is nagyon fontos ahhoz, hogy akár támogatásokhoz jussunk, vagy hát bármilyen előmozdítás történjen, vagy elmozdulás történjen abból az állapotból, amit mi nem tartunk olyan jónak, ugye a pozitív felé. Tehát a közösségszervezésem mellett azért az, hogy láthatjuk magunkat, sok helyen ott vagyunk, igyekszünk minden olyan programba részt venni, ahol egy kicsit jobban megismerik ezt a szindrómát, mert én szoktam azért hangsúlyozni, hogy ugye nem csak a Down-szindrómát képviseljük, hát hogy a közösségünkben már tartoznak olyan családok is, akik más, néha behatárolhatatlan értelmi akadályozottsággal élő gyerekeket nevelnek, vagy más szindrómával élő gyerekeket nevelnek, és akkor nincs közösségük, nem tudják, hogy kihez csatlakozzanak. És az, hogy van egy ilyen összetartó közösség, aki egymást támogatja, ötletelnek, tehát azért egy hatalmas potenciál van szerintem közösségekben, és aminek én nagyon örülök, vagy amire büszke vagyok, az ez, hogy ezt sikerült megteremteni. És akkor ebből adódóan ugye már minden adja magát, mert nagyon sok visszajelzést kapok, nagyon sok kérés érkezik, vannak olyan időszakok, hogy állandóan csörög az ember telefonja, mert épp nem tudom, akár dömpingszerűen szoktak egyébként a Down-szindrómás gyerekek születni, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezt a korai fejlesztő is mindig alátámasztja, hogy nagyon sokáig nagy a csend, és utána pedig hirtelen megjelenik náluk 2-3 Down-szindrómás gyerkőc is, hogy ennek mi az oka, nem tudom, de ilyenkor ugye megkeresnek minket, hát főként engem, mert hogy mi Down-dadaként is működünk. Ez azt jelenti, hogyha akár a várandóság során kiderül, hogy a pocakban valószínűleg egy Down-szindrómás baba van, vagy hogyha megszületik ott, azért van egy sok a szülőkben. És azért milyen jó, hogy tudnak egy olyan sorstárssal beszélgetni, aki ezt már túlélte, vagy ebben él, tehát hogy hiteles.
Mindig többen számba beszél, bemesélj el a saját történetét.
Jó, hát valahogy ez a közösség szelleme, igen. Hát én is így voltam ezzel, mondjuk nekünk a születésekor derült ki, nem is rögtön, hanem pár nappal azután. Hozzáteszem, nekem ez az életemnek az egyik legborzasztóbb 2 hetem volt, de gondolom ezzel a többi szülő is így van. Tehát egy szombati napon született az én kisfiam, Andrisnak hívják, és minden rendben volt, csak kicsi súlya született, 2,30 kg, és akkor azt mondták, hogy hát elviszik melegedni, és akkor majd este visszahozzák szoptatásra. Ehhez képest a gyerek nem került elő, hát mondom, jó, kipihenem magam, akkor tehát még eléggé kevés önbizalommal rendelkeztem, főként, hogyha mondjuk amikor úgy éreztem, hogy nálamnál okosabb és nem is tudom, rangosabb emberekkel kéne szembeszállni. Így hát csöndbe maradtam, és vártam türelmesen, hogy akkor majd biztos reggel. Reggel sem mondott senki semmit, gyerek nincs. És akkor így, már így azért elkezdett így frusztrálni a dolog, hogy hát én most akár félek, akár nem, én ennek most utána járok, hogy hol van a gyerekem. És akkor ment a mismásolás, jaj, ők nem mondhatják, akkor az mondja, ez mondja. Aztán kiderült végül is, hogy az intenzív osztályon van, oda is csak olyan félve, mert bemenni az ember, mert ugye a látogatási idő az napi 2x10 perc, szoptatásról lemondhat a szülő, vagy hát engem nem engedtek, vagy nekünk nem engedték, úgyhogy pár nappal azután még talán cumis üvegből engedték, hogy etessem a gyereket, de sokáig azt sem mondták, hogy föl lehet venni. Csak amikor már ott toporogtam, már pár nap eltelt, és akkor így látom, hogy az egyik kiságyból kiveszik a gyereket, és mondtam, hogy föl lehet venni? Csak persze.
De miért nem engedték, hogy szoptassa? Tehát ezt végképp nem értem, miközben almának a körtéhez.
Hát, hogy nem eszik jól, szondáztatni kell, nem tudom, ezek, szóval, hogy annyira nem tájékoztattak semmiről, És én meg amit mondtam, így elhittem, mondtam, de egyszerűen a hatalommal éreztem magam szemben, és nem mertem szembeszállni, ez nyilván az én hibám is. Volt akkor, tehát 27 éves voltam, vagy 28, úgyhogy ezt már akkor lehet, hogy visszamenek bánhatnám is, hogy nem álltam ki erőteljesebben a jogaink, vagy magunk mellett. Úgyhogy ez volt, végül is aztán a szoptatást úgy sikerült elintézni, hogy már talán 10-11 nap eltelt, és akkor mentem egy ilyen látogatásra. Szombat délután volt, ügyeletes, de fiatal nővérke, és akkor mondta, hogy anya, van teje? Szó szerint, idézem. Mondtam, mi az, hogy? Akkor megpróbálhatnánk. Na, és az az öröm, tehát nagyon nehéz ezt úgy átadni, az ilyen történeteket. Tudom, hogy, mert hát ismerem a családokat, hogy mások még hát rosszabb körülményeket tapasztaltak, meg rosszabb bánásmódot, de nekem ez akkor is egy hatalmas szívfájdalom volt, úgyhogy én azért is gondoltam, hogy minél jobban terjesszük ezt a szolgálatot, mert tudom, hogy mennyire rossz, amikor az ember abszolút tehetetlen, nem tudja, hogy mit jövő legyen, nem tudja, hogy mi vár rá, és akkor arról nem is beszélve, ha tényleg mondjuk így a terhesség alatt derül ki, akkor az egészségügyben tapasztalataim szerint ugye rögtön az abortusz az, ami szóba kerül, miközben lehet, hogy más opciók is lennének. A budapestiekkel együttműködve már tudjuk, hogy akár az örökbefogadás is elég jól tudnak örökbefogadni ilyen Down-babákat. Meg hát, ha valaki megismerkedik ezzel a dologgal, akkor lehet, hogy nem is tartja majd olyan rémisztőnek. Nekem már volt olyan anyukám, aki megismerve, hogy mivel jár ez, úgy döntött, hogy inkább megszakítja a terhességet, de volt olyan is, aki pont egy családi napon jött pocakosan, apukával együtt, és hát annyira jól érezték magukat, hogy ott rekedtek, azután, tehát a baba azóta már talán 2 éves, és élnek, és virulnak, és boldogok.
Meg legalább hozzá tudták szoktatni, vagy legalábbis önök fel tudták arra készíteni, hogy mi várható, milyen jogaik vannak, például a születéskor, mert hogyha jól vettem ki az ön és más szülők élményanyagából, gyakorlatilag az orvosok, az egészségügyi személyzet igazából nincs arra felkészülve, hogy hogyan kommunikálja a szülőkkel, hogy itt mi történt, mi a teendő és mik a lehetőségei.
Ez pontosan így van, én is így gondolom, úgyhogy már pár éve törjük a fejünket azon, hogy lehetne itt egy kicsit tényleg a kommunikáción kellene csak finomítani. Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy túlterheltek az egészségügyi dolgozók, hogy távolságot kell tartaniuk, nem tudnak minden történetbe belefolyni. De azért azt lehetne, vagy azon lehetne javítani, hogy mondjuk egy akár egy kis tréning vagy kurzus kapcsán mi segítséget nyújtanánk abban, hogy milyen panelek azok, amik ilyenkor szerencsésebbek, ha azokat használják, és így szólnak egy szülőhöz, vagy akár ajánlják fel, hogy keressenek akkor meg minket, mert sok esetben ez is probléma volt, hogy említettem, hogy az alapítvány alapítója, Keszericéné Rab Jolán, ő például följárt szerdánként ilyen látogatási időben pont az intenzív osztályra, hogy ott legyen. Csak annyi, hogy ott legyen, és hogyha lát egy szülőt, mert ugye elvégezte a pszichológiát is, aki a küzdelmek között van, mert ugye a koraszülöttek ugyanezt érzik át, hát ott olyan hatalmas kétségek közt vannak anyukák, apukák, hogy egy-két jó szó az mindig jól jön. Főleg, hogyha megértő fülekre is talál. Tehát, hogy itt valamit kellene tenni az ügyben, hogy az egészségügyi dolgozók egy picit finomabban közöljék, vagy értsék meg, hogy ezeknek a szülőknek baromira nem könnyű, hogy egy gyász folyamaton mennek keresztül, hiszen elveszítették azt a babát, akit őt elképzeltek, és helyette fogalmuk sincs, hogy mi fog a jövőben történni, hogy ők ezt tudják-e vállalni. Ne adj Isten, ugye, hogyha egy intenzív osztályon van, kikerül-e onnan, hogyha akár bármilyen ilyen járulékos betegségek kikerülnek. Szóval, hogy ez azért nagyon bonyolult, és hogy fel lehetne erre készülni, és nem lenne ez egy olyan nagy dolog, hogy néhány jól megfogalmazott mondatot, amit ők is magukévá tesznek, hogy akkor hogy akkor így kommunikálják akár a diagnózist is, mert ugye az is egy külön fejezet, hogy azt hogyan közlik, illetve hogy például ne hangozzanak el olyan mondatok, hogy de nem muszáj ám hazavinni. Hát mit gondol egy anya ilyenkor, amikor azt mondják neki, hogy nem kell azt a gyereket hazavinni? És hogyha visszagondolok a saját példámra, hát én csak arra vártam, hogy hadd vigyem már haza.
Két gyereke van, ugye?
Igen.
Első az, aki Down-szindrómás. Milyen volt a másodikkal való? Mennyi félelemmel járt a másodikkal való várandósága, és mi a vélemény egyébként a szűrővizsgálatokról? Mármint a Down-szűrővizsgálatokról, persze.
Értem. Hát én nem csináltattam, ugye most már elérhetők talán 100-200 ezer forintért olyan vizsgálatok, amik ilyen magasabb, mint 90%-osan meg tudják mondani, hogy milyen, mi a helyzet, van-e valami rendellenesség, vagy sincs. Ugye ott van még a magzatvízvétel, ami betérési kockázattal jár, ez azt hiszem, hogy az állami kereteken belül ez érhető el, csak az eléggé későre tolódik ki, már ilyen 5. hónapban lehet az anya akkor, amikor ezt elvégzik, és ott azért meg kell szülni a gyereket, hogyha úgy dönt, hogy mégse szeretné megtartani, tehát ez egy külön fejezet. Én megmondom őszintén, a második gyereknél erre a kombinált vérvétel tesztre, nem tudom már, hogy mi a neve, olyan régen volt, tehát erre mentem el, úgy éreztem, hogy talán nekem is lenne olyan, ami már nem fér bele, vagy akkor azt gondoltam, hogy nem fér bele. De lehet, hogy csak egy kis óvatosság volt, meg a családom részéről volt egy ilyen elvárás, hogy akkor legyek óvatosabb, fogalmazzunk így. De ilyenkor meg azt szoktam válaszolni, hogy oké, én az összes vizsgálatot, szűrővizsgálatot megcsináltathatom, az a gyerek akkor is ott van. És utána, ha bármi kiderül, akkor én fogok döntési helyzetbe kerülni, hogy élet vagy halál. Tehát ez ennyire egyszerű, tehát sokan úgy gondolják, hogy az van az emberek fejében, a szűrővizsgálat majd kiszűri, tehát hogy csak egészséges gyerek lesz, nem biztos. Ott lehet egy negatív eredmény is, és akkor ott bizony ott a dilemma, hogy hogyan tovább. Én igazából nem vagyok nagyon tisztában ezekkel a szűrővizsgálatokkal, úgyhogy inkább ehhez nem szólnék hozzá, hogy most...
Mármint személyesen gondoltam, természetesen nem arról, hogy mennyire 100%-osak vagy sem, hanem hogy az embernek stressz az, hogyha már van egy ilyen gyerek, akkor szűrővizsgálatot csináljon, ha a szűrővizsgálatnak ilyen vagy olyan eredménye, akkor még mindig ott lehetséges az a lehetőség, hogy rosszabb volt a szűrés természetesen, és hogy egyáltalán nyilván stresszesebb egy ilyen terhesség egy Down-os gyerekkel, mint anélkül lett volna.
Persze, azért ott volt a félelem bennem is, nem mondom, hogy nem, de azért nem görcsöltem rá nagyon. Valahogy úgy voltam vele, hogy itt van ez a gyerek, szeretem, nem, akkor még ugye nem is látszódik nagy különbség, mikor a kicsi baba, és nekem ugye másfél év különbséggel jött az egyik meg a másik. Szóval nem éreztem azt a nagy különbséget, talán azért is volt ilyen szerencsés, hogy ilyen hamar érkezett a testvér. Úgyhogy én nem stresszeltem rá, nyilván izgultam, hogy majd hogy lesz, mi lesz. Mindenki arra számít, hogy minden rendben legyen, ez teljesen természetes szerintem, de azért annyira nem akartam rágörcsölni erre a történetre. Valahogy úgy el lehet ezt is engedni szerintem, mert ha már az ember egyszer vállalja, hogy szeretne egy testvért, akkor azt a gyereket vagy szaklipakli vállaljuk, vagy hát mindenki úgy, ahogy saját maga meglátása szerint, mert azt is lehet, hogy valaki csak úgy vállal a gyereket, és nagyon sokan ezért mennek el akár nagyon drága szűrésekre is, mert úgy gondolják, hogy ők csak ezt, vagy azt, vagy amazt tudják vállalni. Ebben nincs semmi rossz, különbözőek vagyunk. Én nem gondolom, hogy, és nem most így magamat így fényezve, de én tényleg nem gondoltam, hogy itt ekkora különbségeket tennék így a két gyerek között. Vártuk, örültünk neki.
Nyilván túl kellett élni első körben a testvér féltékenységet, amennyiben Andi is féltékeny volt az öccsére, de most mondjuk, ahogy nőnek a gyerekek, így valószínűleg az is lehetséges, hogy a kisebbik gyereket, hogy hívják?
Ő Máté.
Hogy Máté számára akár korlátozó is lehet Andrisnak a mondjuk különleges állapota, mert a Down-szindrómát nem szokás betegségnek nevezni.
Igen, természetesen kiütköznek a különbségek. Hát ezt a hétköznapi életbe úgy kell elképzelni, akár egy kicsi kortól kezdve, így megpróbálom így felvázolni a mi esetünkön, hogy amikor mondjuk ilyen 2-3 évesek voltak, akkor a Máté az már szaladt. És csak szaladt volna, míg az Andis tulajdonképpen akkor kezdett így totyogni. Egyébként ez a mai napig is megvan, tehát teljesen más ütemben fejlődnek, más a mozgásuk. Tehát hogyha mondjuk szeretnénk elmenni egy sétára, mert mi azért szeretünk akár túrázni is, ott egy hatalmas nagy türelmet kell tanúsítani a tesónak, bár egyébként az erdő pont azért jó hely erre, hogy közösen mozogjunk, hogy közösen töltsünk így időt, hogy a kis tesó, jobban mondva, az előre szalad. Kialakult egyfajta bizalom, tudja, hogy mettől meddig mehet el, és mi meg ott hátul bánszorgunk valahol az Andrissal, de ugyanez van egyébként az élet többi területén is, tehát ugyan a két gyerek közötti különbség az ilyen módon is kiütközik, hogy mi az érdeklődésük, hova menjünk. Szóval nem egyszerű mindenkinek jót tenni, bár egyszer egy pszichológustól hallottam, hogy ahol már hárman vannak, ott valaki biztos, hogy valakinek nem lesz jó, de hogy azért így viccet félretéve tényleg nagyon nehéz összehangolni a dolgokat, akár egy lecke kapcsán, hogy míg a kicsi ugye normál iskolába jár, most végezte a másodikot, neki kőkeményen ott a házi feladatok, és akkor matekozunk és görnyedünk fölötte, mert mondjuk neki az nehezebben megy, míg az Andris most ott tart, hogy fonomimikai jelekkel tanulják az ABC-t, egy-két betűt már megpróbálnak összeolvasni, de őt már nem tudom annyira megdolgoztatni délután, mert annyira elfárad, meg nyilván az elvárások, hogy kivel szembe, tehát ezt el kell magyarázni szerintem a gyerekeknek, tehát ez kulcsfogalom valószínűleg az őszinteség, és itt most egy újabb gondolat is bekúszott, hogy nagyon sok család például nem beszél otthon erről, hogy mi az, hogy Down-szindróma. Ott vannak a testvérek, és akkor így nem beszélünk róla. A testvérek nem veszik észre, hogy mi a baj, csak ugye amikor már nagyok. Tehát én azt tudom javasolni a szülőknek, hogy nem kell ezt szégyelni, sőt, takargatni. Egyszerűen el kell mondani, hogy mi van. Nevén kell nevezni a dolgokat, és akkor már egy gyerek azt meg tudja érteni, hogy aha, még ha nem is tudja pontosan, hogy a Down-szindróma egy genetikai rendellenesség, de hogyha az ő szintjén, a korának megfelelően elmagyarázok, hogy ez mivel jár, hogy ne haragudj, őt neki most azért nem kell ezt vagy azt csinálni, mert neki ez nehezebben megy, nem tudja még megcsinálni, kudarc élményen járna, nem tudom, még ott tart csak, hogy ezt tanulja meg, és majd utána nyilván ezt is meg fogja csinálni, akkor ezt a gyerekek megértik, tehát hogy ne higgyük azt, hogy a gyerek nem érti meg ezeket a dolgokat, megérti, csak el kell neki mondani, és akkor sokkal kevesebb a feszültség, akár testvérek között is. Ugye a másik dolog a távolabbi jövő, ezt is szoktam említeni, hogyha visszatérünk kicsit a kórházi helyzetre, hogy mikor így meghallja a szülő a diagnózist, akkor az jut az eszébe, hogy úristen, mi lesz majd a családunkkal, meg velem, meg vele, hogyha tudom én már nem leszek, vagy felnő, vagy hogy nem akarja ugye a testvérekre hárítani ezt a nagy feladatot, tehát ez
meg hogy legyen boldog, és húsa ki azt, amit tud.
Meg hogy legyen boldog, tehát hogy ez az érdekes, hogy ezzel már rögtön elkezdenek foglalkozni a gyerekek, de ami nagyon fontos még szerintem pont ennek kapcsán, hogy minél inkább az önállóság felé terelni a Down-szindrómás gyereket. Tehát, hogy nyilván nem kizsigerelni, vagy így, nem is tudom, nagyon erőszakosan kipréselni belőle minden, de azért a szülőtől, meg a gyerek képességeinek megfelelően valahogy mégiscsak elérni azt, hogy ő majd a jövőben képes legyen egy valamilyen szintű önállóságra. Ez lehet egy támogatott lakhatás, most ugye az otthonok már kezdenek így háttérbe kerülni, mint egy ilyen szociális ellátórendszer, egyébként hozzáfűzöm, hála az Istennek, mert épp egy szülő számolt be borzasztó állapotokról, tehát nehéz szívvel adná oda bármelyik szülő.
Mármint az állami otthonokról szól, ahol ne lehet adni a gyereket, igen.
De hogy azért ilyen alapítványok, szervezetek már a támogatott lakhatást azért tudnak biztosítani. Van, ahol elég hosszú várólista van, de azért akadnak helyek, mi is gondolkodunk valami hasonlóban, mert most, ha kiszámoltam, Pécset van jelenleg úgy, hogy a tavaly kifutó Európai Uniós pénzekből, véletlenségből jutott két szervezetnek is, hogy 300-300 millió forint környékén tudjanak támogatott lakhatást létrehozni. De 10 év alatt ez az egy támogatás volt. Így létrejött most Pécse, 12-10, azt hiszem 36 hely van, meg talán még a baptistáknak van még pluszba, de hát azért azt valljuk be, nem túl sok. És ugye mivel itt, hát most csúnya szó tudok mondani, nem tudom másképp megfogalmazni, itt is kihalásos alapon működik a dolog, biztos, hogy erre még a továbbiakban lesz igény, de hogy igyekezzenek a szülők arra koncentrálni, hogy mégiscsak ez legyen a cél, és se a saját életüket ne akarják feltétlenül feláldozni csak erre, meg hát ugye, amikor akkor szembesülnek azzal, hogy hoppá, itt élek, nem tudom, 30-40 éve, vagy a 30-40 éves gyerekemmel, egészségügyi gondjaim vannak, betegség, nagy Isten halál, mert most az utóbbi időben ilyennel is találkoztam, de a gyerek nincs felkészítve, hát nem is gyerek az már, hanem egy fiatal, nincs felkészítve arra, hogy ő bekerüljön akár egy ilyen közösségbe, és ellássa magát. Szóval, hogy ez nagyon fontos, hogy erre így felkészítsük ezeket a gyerekeinket.
Még egy utolsó kérdés, éppen a múlt héten jártam a Nem adom föl kávéházban, ahol találkoztam a kávéház egy Down-szindrómás munkatársával, egyébként onnan tudom, hogy Down-szindrómás, hogy ő mondta. Tehát, hogy ott egyébként értelmi fogyatékkal és más fogyatékkal élő emberek is működtetnek tulajdonképpen egy vállalkozást, szóval munkahely.
Igen. Igen, nagyon jó. Legjobb kérdés. Pont ebbe vagyunk benne, bár még nagyon csak a háttérbe zajlanak így a munkálatok. Én most az utóbbi egy évben több ingatlant is megnéztem, úgyhogy pont ez a cél, hogy valamilyen olyan ingatlant vásárolni, ami nem csak egy lakás és támogatott lakhatás, hanem egyben munkahelyet is teremt. És azért itt nagyjából felmértük, hogy hát ilyen alapítványi kereteken belül merre felé kellene elmozdulni, és én is azt gondolom, hogy az önfenntartás azaz legyen valami gazdálkodási lehetőség, és ebből adódóan ők akár feldolgoznak, meg valamilyen kis vendéglátást csinálnának. Már ennek is kezd kirajzolódni a profilja. Most nem tudom, hogy mennyit áruljak el belőle, vagy sem. Inkább nem, de nyilván megpróbáljuk azokat a piaci trendeket, azokat a vendéglátási új szokásokat, vagy fogyasztási új szokásokat figyelni, ahol még látunk egy kis piaci réset, tehát most nem akarok így, de nem a 50. kávézó szeretnénk lenni, hanem nyilván valami olyan profilt kitalálni, hogy az piacképes legyen. Úgyhogy ezen dolgozunk, egy kampány videó is fog majd készülni, hát reményeim szerint ez ősszel el is fog készülni, pont azért, mert hogy nagyon kicsi büdzsével gazdálkodunk. Jelen pillanatban arra lehetőségünk nincs, hogy mondjuk egy akár 30 milliós, most jelenleg egy ilyen van tervbe, egy 30 milliós telket megvásároljunk ingatlanokkal. Úgyhogy ezt szeretnénk. Hát kíváncsi vagyok, hogy a közösség ereje az mekkora, és hogy sikerül mondjuk egy ekkora pénzt összeszedni, hogy utána el tudjunk indulni akár társadalmi munkába, mert a saját önerőből, amit mi ott ki tudunk alakítani, meg tudunk csinálni, azt megcsináljuk, és szépen lassan, fokozatosan akkor kialakítani nekik egy lakhatás, munkahely kombót, és hát remélem, hogy ez már sikerrel fog zárulni, és mondjuk egy 2-3 év múlva arról fogunk tudni beszélgetni, hogy wow, itt Baranyában is van egy olyan hely, ahol fogyatékkal élők dolgoznak.
Útszélen.
Kétségbeesés, tagadás, majd cselekvés, folyamatos problémaelhárítás közben egyre gyakoribb sikerélmény. Ez egy lehetséges leírása a Down-szindrómás gyereket nevelő szülők lelkiállapotának. Magyarországon évente 150-200 gyerek születik ezzel a genetikai képlettel. Nem kell ködösíteni, nyugodtan nevén lehet nevezni, családnak, testvéreknek elmagyarázni a történetet, mondta Virt Gabriella, a Pécsi Down Alapítvány kuratóriumi elnöke, maga is érintett szülő.
A műsor elkészítésében Rózsahegyi Gábor technikus és Bacsa Botond szerkesztőtársam segítettek. A későbbiekben a Klubrádió honlapján az archívumban és a podcast felületeinken találják meg. Figyelmüket mindannyiunk nevében köszönöm, jövő héten is várom önöket. Józsa Mártát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.